Valahol a világ végén, vagy még annál is messzebb, élt egyszer egy király. Az országa nem volt más, mint a nap és a hold országa. Jóságos király volt, szomorú szívvel és hosszú nagy szakállal. Mikor beköszöntött az este, símított egyet a szakállán, és felfénylettek a csillagok. Akkor aztán a csillagok fényeinél fogta óriási nagy kulcs csomóját, kiválasztotta a zárba illő kulcsot, és kivette szekrényéből a holdat. Két kezébe fogta óvatosan, s feltette az égre, hogy uralkodjék a csillagokon. Mikor aztán letelt az éjszaka ideje, a király belesöpörte az égről vissza a szakállába a csillagokat, leemelte onnan a holdat is, óvatosan beletette szekrényébe újra, ráfordította a kulcsot a zárra, s ment a napért. A nap minden reggel kicsit vonakodott, de azért engedelmesen felgurult az égre a király kedvéért, aki a szakállából a napnak puha felhőket rázott az égre, hogy legyen hol megpihennie, mikor elfárad. Így telt a király élete, s legalább annyira magányos volt, mint éjjel a hold, nappal a nap. Sosem unatkozott, volt dolga elég, de ez mégsem tette őt igazán boldoggá. Gyakran gondolkozott magában azon, hogy mi is az a boldogság. De sosem talált feleletet a sok szó között, ami ilyenkor a lelkét kitöltötte. Egyszer aztán elhatározta, hogy az este beköszöntekor, mikor a holdat előveszi a szekrényéből, megkérdezi tőle, mi a boldogság? Úgy is tett. A hold töprengett egy kicsit, de nem tudott válaszolni, ezért azt mondta hát a királynak, hogy aznap éjjel majd gondolkodik rajta, s mikor az ideje lejár fönn az égen, megmondja a királynak a választ. Olyan szép éjszaka terült akkor a király magánya fölé, amilyet eddig még sosem látott. Megérezte benne a hold ellágyulásait, és a csillagok, mint apró varázsok sütöttek le a földre. Először volt az, hogy a király nem érezte az egyedüllétet a szívében. Tudta, egészen bizonyosan tudta, hogy a hold rá is gondol odafenn a mély kék éjszaka közepén. Mikor letelt a hold ideje, a király óvatosan két karjába fogta, és várakozva tekintett rá. És a hold mesélni kezdett neki a boldogságról, ami odalent lakott a tótükör felszínén, és olyan kerek és sárga volt, mint ő maga. Azt mondta a hold, hogy sehol máshol nincs a boldogság, mint odalent a földön egy alvó tótükörben. Megszomorodott ekkor a király, mert megértette, hogy ez a hold boldogsága. Ment akkor a napért, hogy az égre feltegye, s akkor két mozdulat között fél úton megkérdezte a napot. Mi a boldogság? A nap töprengett egy darabig a király kezében, de azután azt mondta, későre jár, az őszre jár, hogy páráit oszlassa még kicsit, s végre elmosolyodjanak az emberek odalent. A király akkor feltette a napot az égre, bánatosan megrázta a szakállát, és csak egészen picike felhőpamacsok gomolyogtak elő onnan. A nap ez egyszer nem bánta, s vidám sugarakat szórva a királyra megígérte, hogy gondolkozni fog a dolgon. Telt múlt a nap, a király sétálgatott, rendbeszedte a szakállát, tenyerén ringatott egy falevelet, ki hullni készült éppen, s várta az időt, hogy múljon. Reménykedett. Ez az érzés apró kis szikrákat gyújtott a szívében, és olyan jó melegeket csinált benne, amilyenekre még nem emlékezett. Mikor eljött az idő, ment a napért, s levette az égről. A nap már fáradt volt, komolyan nézett a király szemébe. Azt mondta, a boldogság az, amikor a pocsolyák fagyott tetejét addig cirógatom, míg a szél újra nem borzolja őket, meg az, amikor meleget varázsolok a hideg szívekbe, és nem várok érte cserébe semmit. a boldogság a tiszta szeretet sugárzása. Akkor a király sóhajtott egyet, s megértette azt, hogy ez a nap boldogsága. Felnézett az üres égre, s tudta már, hogy odafönt a holdat várja minden. Megrázta hát a szakállát, és életében először észrevette, hogy milyen sokféle színben égnek a csillagok. Csodálkozott ezen. Aztán kételkedve a szeméhez nyúlt, és kitörölte onnan az első könycseppeket. Akkor értette meg, hogy a boldogság mindenkinek másmilyen. Senki sem tudhatja pontosan, kié, milyen ízű, s az ember csak a sajátját keresheti, azt kóstolgathatja óráról órára, napról napra, míg a világ világ.
Pihés, huncut, görbe állunk, formás fejünk, fürge lábunk, szép, egyenes, fehér hátunk, meg a szemünk, meg a szánk. Táncos hajlos lángot rakunk, sütünk, főzünk, s hogy az arcunk tüzesedik, a kalácsnak kényesedik, fényesedik fonatja. Kelleti magát a szél is. Nyilnivaló gyönge mellünk tapogatja, jószagunkat terelgeti, kerekszoknyánk emelgeti, lobogtatja. Takarítunk, törülgetünk, a hajunkat konyba kötjük, lépegetünk, úgy ringatjuk, mint kakas a taréját. Hűsderekünk hintázása, karunk, farunk hullámzása, mint harmatos, magas fűben 10-20 kövér víggyerek sivalkodva messzelenül, ha rakáson hempereg. Hogy az urunk megjön este, mosdóvízzel, vacsorával, csókkal várjuk, ingerkedünk, játszadodunk, csicsítjuk, ha bajjal van, egész éjjel ölelgetjük, s gömbölyödő kis hasunkat nézegetjük hajnalban.
Kis híján nevetségessé tettem magam. Hibáztam. De vigasztaló tudat, hogy a helyzetet okolom miatta, nem magamat. Nem én buktam el, csupán egy szerep. Több út is nyitva áll, döntenem kell, most merre. A döntései a legjellemzőbbek az emberre. Az üzlet lejárt fejezet az életemben, a szerelmi játszadozást is befejeztem. De mégsem haladhatok hátra akár a rák. Megírhatnám mondjuk az életem történetét. Na nem. Ezzel még várhatok kicsit. És ha tanulmányoznám, miközben utazgatok a régmúlt korok erkölcseit. Szerettem krónikákat olvasni kiskoromban. A tudományhoz is kicsit hozzászagoltam. Az emberiség megtett útját kell majd követnem. Milyen fölemelő is ez? Egy célt találni, és tűzön vizen át végigcsinálni. Emelt fővel vallom, Pergünt vagyok, a férfi, akit a nép az élet császárának nevez. Elmélyedek a régholt népek dolgaiban, az élők miatt többé nem izgatom magam, mert milyen üres és sivár is a jelen. A férfi mind hitetlen ma és gerinctelen, tetteiknek nincs súlya, szellemüknek nincs szárnya, a nők pedig gyatra egy társaság.
Várok, hogyha váradsz. Megyek, ha terelsz. Maradék szemérmem némasága ez. Úgyse hallanád meg hangot, ha adok. Sűrű panaszommal jobb, ha hallgatok. Tűrök és törődöm engedékenyen, mint Izsák az atyát, én se kérdezem, mi végre sanyargatsz. Teszem szótalan, szófogadó szolga, ami hátra van. keserűségemre úgy sincs felelet. Minek adtál ennem, ha nem eleget? Miért vakítottál annyi nappalon, ha már ragyogásod nem lehet napom? Halálom után, majd örök öleden, fölpanaszolom akkor, mit tettél velem? Karjait közt végre kisírom magam, csillapíthatatlan sírok, hangosan. Soha se szerettél, nem volt pillanat, ennem is, ha adtál, soha magadat. Örökkön, örökké sírok, amiért annyit diderektem érted, magamért. Vége érhetetlen zokogok veled, ahogy szorításod egyre hevesebb, ahogy ölelésem egyre szorosabb, egyre boldogabb és boldogtalanabb.
A talló kalászait hányvas a verebek közé belesvén, nagy szél kapott föl egyszer engem hirtelen áprilisi estén. Gyerekeit kereste arra, s engem talált ott épp az útban, bömbölt, örült, s én mosolyogva rengeteg mellén elaludtam. Vitt falvan, földeken keresztül meghempergetett jó sárosra, cibálva és kacagva vitt egy pesti csatakos külvárosba. Az utcán vidáman jasszok lógtak, s még vidámabban verekedtek, kiabáltak, kiabáltunk, s a jasszok végül berekedtek. Mondom, valami nagy ünnep volt. A hívek templomokba mentek, s reszketve szomorú kézzel áldották őket meg a szentek. S hogy a harangok búgtak, felnőtt a szívekben nagy esti béke. A gyilkos végzett emberével s úgy menekült, kalaplevéve. Reménységnek és tulipánnak kicsi kis deszkaalkotmányba 1905-ben ígyen iktattak be az alkotmányba. A kártyás munkásnak fiúként, s a szép ifjú mosóasszonynak ligetnek, sárnak, vágynak, célnak, fejkendőbe kötözött gondnak. A szegény asszony rég halott már, de fiát a szél el nem hagyja. Együtt nyögünk az erdőn éjjel, s együtt alszunk el virradatra.
Aztán 920-ban nagyapám ráparancsolt a prímásra, hogy addig húzza neki a himnuszt, amíg a románok szét nem lövik a kocsmáját. Persze nem lett az egész szétlövésből semmi, mert a románoknak eszükbe nem jutott az oroszlán szétlövetni. Nagyapám pedig csak várta a sortüzet, húzatta a himnuszt, és minden balsorsakit régen tépnél rótt egy strigulát a kenyérszerűvel a pultra, de olyan fájdalmasan, mintha az erejét vágná éppen. Mindössze két balsors hiányzott az ezerből, amikor Balogh Pistának kigyulladt a nagybőgője. Előbb csak finoman füstölt, mint egy szivarvég, aztán a következő jó kedvel bőségnél az egész hangszer lángra lobbant Balogh Pista szakállával együtt. De nem is ezt akartam mondani, hanem amikor Balogh Pista nagybőgője kigyulladt, akkor a kis sárdigereben életében először nem menekült be a budiba, hanem hősiesen mind a 10 liter pálinkát, ami a pulton volt, rálocsolta a nagybőgőre. Úgyhogy a fél oroszlán leégett. De még mielőtt a románok szétlőhették volna. Jószerivel csak a padlókő meg az udvaron álló gesztenyefa maradt éppen. Éppen ezért kellett aztán nagyapámnak társulnia. Muszájból társult valakivel, nevezetesen Ruzicskával, Ruzicska Tiborral, aki Besztercéből jött ide, és nagyon szorgalmas volt. Na jön be nagyapám egy reggel gyanútlanul, ez a Ruzicska pedig itt áll az udvaron baltával a kezében, és éppen vágja ki a gesztenyefát. Nem kell majd a zavart söpörni, mondja, meg hogy a helyén lesz még egy asztal, ami pont itt elfér. És akkor nagyapám megkérdezte, hogy odaadnál neki a baltát egy pillanatra, amiért Ruzicska úr hálás volt, mert eléggé elfáradt. Nagyapám pedig igen pontos kezű ember lévén úgy csapott oda a baltával, hogy Ruzicskát a barkója még éppen elválaszza a nagyon gyors haláltól, de a bal füle azért leessen. Moccani nem mert szegény többé, csak ott áll, cimpa nélkül. Nehogy az higgye, hogy lincs hangulat volt, mert nem volt lincs hangulat. És a sors úgy hozta, hogy Ruzicska már a déli vonatot elérte. De tudja maga, mi történt azzal a gesztenyefával 49-ben? Nem? Na mondom. Csak azt nem mondja, hogy nem volt maguknál 49. Mert bizony volt. Hát államosították. Aztán később már ott állt nagyapám a tanácselnök előtt, és ő maga kérvényezte, hogy a kis vendéglő udvarán álló gesztenyefát távolítsák el, mivel a nevezett növény bármelyik pillanatban ráborulhat az épületre. Nagyság, hát mi történt, hogy kivágatná az elvtárs a nemzeti flóra büszkeségét? Kérdezte a tanácselnök, és úgy örült, hogy rögtön meg is kínálta nagyapám a civarral, abból a szállítmányból, amelyet előző éjjel foglaltak le Stefanek Walter bélyegkereskedő lakásra. Szegény Stefanek még így is hálálkodhatott a jó Istennek, amiért előrelátó volt, és amíg rátörték az ajtót, addig a Felvidék visszatér, meg Erdély visszatér, posta tiszta bélyek sorozatait mind megette. Na, aztán Stefanek házi pálinka is előkerült, és az ötödik kör után a tanácselnök pertuzni akart, mert milyen tanácselnök az, aki nem akar pertuzni? Nagy ötlet volt ez a tanítónő, mi? Mondta nagyapámnak. Ha rám bíznák a kollektivizálást, egy hónap alatt végeznék az egésszel. Csak ellátogat falura egy ilyen csinos tanügyi káder, és rögtön nem kell a paraszt fejét kályhába dugni. A csengőfrász meg a pofozókép az meg mind mellékvágány. Klimaxos pedagógus nőkkel van a kommunizmusig vezető legrövidebb út kikövezve. Ez az éjjel szava, mondta.
Csak azt árulj el végre, hogy mi baja azzal a fával, kérdezte nagyapám.
Hát nekem semmi, de sötét a sógornő még ebédlője, mondta.
Úgyhogy pár nap múlva megérkezett a kocsmába a megyei fakitermelési vállalat igazgatója. Két főmérnök. Egy statikus a feleségével, az adminisztrációs osztály vezetője a kutyájával, egy pártbizalmi a vállalattól, meg egy pártbizalmit ellenőrző pártbizalmi a pártól. Plusz két favágó. És amíg a 8 vezető beosztású meg a kutya elfogyasztották a vörösborban párolt szarvasgerincet, amihez már előző nap leküldték az alapanyagot az állatkertből, addig kint a két favágó munkához látott, és úgy leborotválta 10 méter magasan a hipokasztanumot, mint focipályán a gyepet.
Később egy munkabaleset következtében megörült Stefanek Walter bélyegkereskedő cellája. A klimaxos pedagógus nő pedig kiegyengette a tanácselnök útját egészen eddig a celláig. Így a favágó már tőből vágta ki a gesztenyefát, mert abban a lakásban, ott fenn, már nem a régi tanácselnök sógora, hanem az új tanácselnök szeretője lakott, aki pedig imádta, ha van rálátása a dolgokra.
Hogy miben halt meg az öreg? Na ide figyeljen, de vigyünk meg egy korsóval, még én fizetem.
Enkado halbe varog, Danusev.
Na, hát 51-ben beleszeretett az öreg a galambokba. Megtudtuk, hogy a vártemplomhoz jár galambokat etetni, de nem csak úgy egyszerűen tudja, hanem fel a toronyba. Érti? Minden este összeszedett a konyhán száraz kenyérmorzsákat, egy ilyen stanecti beérti, aztán hát most meg mi baja? Nem maga akart, hogy elmeséljen?
Hé, hova megy itt a söre? Jöjjön vissza! Kinek meséljek, ha nem magának? Még nem menjen el!
Hát, hogy az elején kezdje, ahajt a minap eregelénk están sógorra lefelé a lüttőn. Ne te ne! Kezdde bőgni están, ahogy tovább menénk. Ne te ne, mi vagyon azon a fán! Oda nézek! Hát egy fán egy nagy papíros volt, aztán, hogy közelebb megyek hozzá, akkor látom, hogy ab vagyon reaírva, hogy azt mondja, kinyematográf. En német, egyszerűen el is olvassuk, elmondám. Azért leszakaszhassuk, úgy se kell senkinek se feleli están. Le is szakasztók. Hát, akkor vevők észre, hogy magyarul is vagyon réta, hogy azt mondja, este a reménybe mozgókép előadás leszen, aztán első hely egy korona. Abba el kell, hogy menjünk, mert olyat még nem láttunk, mondám. Aztán a sógorral elindulánk a reménybe. Melyik szobába vagyon az az izé? Kérdem egy embertől, hogy odaérünk. A kösterembe, feleli, s egy micre elsirül egy gangba. Az ott kell legyen, ahol innya voltunk, mondám, s bémenénk oda. Ho-ho-ho! Foga meg az ajtóban egy úrforma. Váltsanak szégyet!
Jé, súly!
Hát ne féljen, mert nem szökünk el. Aztán váltánk is kettőt, két koronáit, s megállnánk egy helybe. Há! A falon egy fehér lepedő volt, s a szegletbe egy fekete, de a likas volt. Aztán egy fényes kerek állott ki a likból. Kejzük! Mondá egy úr, s aval hezzánk futa. Kietek, mi helyre váltottak bilétát?
Elsőre hát nem lássa.
Akkor jöjjenek se utána, mert oda viszem. Hát, hogy utána indulánk, a varas bék a leghátó vive. Szerz a leghátussó hely, mi penyét elsőre váltottunk helyet. Erre, hogy mind kacagni kezdtek, hát leülünk egy erős ügyes küsajszó mellé. De azért méges mérgelődtem, hogy így megcsalának. Ott vaszkalódám, s a főre valóm helyeztetém, há egyszerre setétleve. Gyújtsanak lámpit, mert már méges sok cudarság, kiáltom el magam. Erre mind sziszegni kezdtek, aztán valaki azt kiáltotta, hogy azt mondja, kejzük! Neán perc múlva esment. Első leszen Rákóczi temetése.
Az szép lehet,
vetém közbe. Mire már mozgott es valami a fehér lepedőn. Ott ejszelik van, döfém meg estánt. Al lehet felelé ő. Há, hallgassák meg. Csak kezdtek menni a likba az emberek, s a gyászkucsik. Hát eszre veszem, hogy egy erős nagy kocsi után a műkövetünk is menjen. Menet közben penyét, köszönget jobbra-balra, és szeppeg nekünk. Ne te ne, mondám a sógónak, ne a műkövetünk, s a van reál, hogy a torkunkon kifért. Ilyen háromszores! Elég kiátsuk el magunkat, én még kiserezhetém becsületesen a szavamat, hát csak meggyúlem micra villa, s hogy egy rendőr hezzánk fut, azt mondja.
Kietek, legyenek csendbe, mert ha nem, kiviszem. Az öreg apádat kiviheted, de ingemet nem, mert én fizettem, felelém.
Aztán, hogy a publikony erre kacagni kezde, hát úgy felmérgelődtem, hogy már szinte pofába vágtam a rendért, de szerencsére a villan eppeg akkor esment el aludt. Erre az úr azt kiálta, hogy azt mondja. Következik a szerelmetes Geróf kisajszon története.
Emmán beszéd.
S ahajt közelébb húzódtam a mellettem ülő kisajszonhoz, s hezzaértem. Hát a likban mozogni kezdte valami. Aztán egy szoba leve oda, s abba egy kisajszon csókolózni kezd egy úrral. Az úrt, mintha ösmerémes olyan forma volt, mint az, aki Szent Miklóson büdösköves gyufát árult volt a vásárban. Ahogy nézők, hogy mit csinálnak, s tekintettel arra, hogy tovább esmerő csókolózának, erőst felmelegedém, aztán megöleném ahajt a kisajszont, aki mellettem volt. Hát erre úgy teve, mint a halálbagoly, erőst csuvikkola.
Jé, franc, bekkényes!
Morrogám, s már el akarám ereszteni, hát csak meggyúl a nyávogásra villa, aztán vagy tíz ember nekem futs ahajt, azon veszem egyszerre magamat eszre, hogy kün vagyok a friss levegőn, s están esott.
Most már nejsze, hazamehetünk,
mondá búsan a sógó.
Jobb es lesz, mert ilyen csalók közt nem esér semmit a maradás.
Hiába minden, egyre romlik a lelkem. Isten hangszere, a nyűt idegek húrhálózatán sátán vonója síklik, síklik, s dallamtalan, kietlen hangzavar kavarog a nyomán. Én Istenem, én hangszerkészítőm és legfőbb mesterem, te tudod, jót akartam. Ne hagyj el engemet. Ha másképp nem lehettem a tied, az örökké valóság szírt falához vágt hozzá méltó haragodban, méltatlan hangszered.
Megyek a sivatagban. Lábam térdig gázol a homokba, de nem vagyok fáradt. Jól vagyok, gyönyörködöm a lemenő nap utolsó sugaraiban. Abban a pillanatban, amikor a nap lebukik a látóhatár mögött, egy ház előtt találom magamat. Déli bába hortobágyon gondolom magamban. De a kapu nesztelenül feltárul előttem. Bemegyek, s a bejárati ajtó küszöbén átlépve a nappaliban találom magam. Rémülten megtorpanok. Orrom előtt egy akasztott ember himbálódzik. Hátra hőkölök, mire az akasztott ember kinyitja szemét, késtrántva levágja magát a kötélről, és vihogva nyitott ablak felé szalad. Mielőtt kiugrana, megfordul, és röhögve kivág egy darabot a nyelvéből, a véres húsdarabot felém hajítja, majd nyakában lobogó kötéllel kiúrik az ablak előtt tátunkú szakadékba. Ez a boss sosem volt normális, gondolom magamban. Kíváncsian az ablakhoz szaladok, arra számítva, hogy a gyönyörök kertje tárul fel előttem. De ehelyett a mélységben fodrozódó hullámokból szentséges Botticelli. Hát nem Vénusz bukkan elő? Gyönyörű hajában még vonaglik egy-két apró tengeri csikó, de a csaj mit sem törődve az őt bámuló csorgónyálú kentaurral felpattan az unikornisz hátára, és 300 lóerővel elvágtat. Itt álljon meg, szólt a vöröshajú mesztelen gyönyörűség, és néhány tengeri kagyló dobott a meglepett taxisofőr markába. Az aprót tartsa meg, mondta, majd kipattant az utcára, és bement a Louvre ajtaján. Megkereste az üres képkeretet, és mintha mi sem lenne természetesebb ennél, szépen beállt a kivágott helyre. Mire a rendőrök odaértek, értetlenül bámultak a meglepetéstől megrémült teremőrre. Nem kellene annyit inni, tata! Az órámra pillantottam. Lefolyt az idő róla. Szivarra gyújtok, mire hozzám lép egy levágott fülű vörös borostás pasas, és titokzatosan a képen besuttog.
Színé pázűn pip!
Mire odakapom a fejem, már az Árli híd közepén jár. A lábam előtt kis csomag hever. Kibontom a vöröses rongyokat, meglepetésemben majdnem felkiáltok. Egy fül? Csiribaja kerámia? Az időszámításunk előtti 5. századból. Ez ám a ritkaság! Azt éreztem, hogy megfordul a világ velem. De mielőtt elvágódtam volna a földön, a világ visszafelé kezdett megfordulni. Olyan voltam pár pillanatig, mint az óraringa. Jobbra-balra himbálóztam a fejem búbjától az űrbe függesztve. Hát, ennek felesett réfa. Pszichológushoz fordulok.
Szólítson nyugodtan Zsiga bácsinak!
Kacsintott rám barátságosan a borzas fejű kisöreg és hátradőlt bőrfotelében. Én sietve kiteregettem kártyáimat előtte, mire ő érdeklődve és látható kíváncsiságtól hajtva turkálni kezdett életem lapjai közt. Ahogy egymás mellé sorakoztatta a képeket, azok megelevenedtek és peregni kezdtek, mint egy végtelen történet filmszalagja. Az akasztott ember kivágta a képkeretből a mesztelen Vénuszt, s kézen fogva kiszaladtak a Louvre ajtaján. Mögöttük a lihegő teremőrrel, akinek viszont Vincent az arcába vágta véres csomagocskáját. Mire a rendőrök odaértek, szegény flótás a lépcsőn mászkálva a kontaktlencséjét kereste, és egyre azt dagyogta. Az idő, elfolyt az idő.
Elmeháborodott, mondták a rendőrök.
Rendőrök, mondta a teremőr, és lemondóan szivarra gyújtott. De mire kettőt füstölt volna belőle, egy barna kéz kirántotta ajkai közül a havannát, és meggyújtotta vele a dinamit gyújtó zsinórját.
Ágyjő, nyugati civilizáció!
Röhögött Osama, és a dinamitot behajította a Louvre ajtaján. A teremőr felpattant, berohant a múzeumba, és rávetette magát a robbanószerre. Teste hatalmasat rázkódott, úgy érezte, a világ szétfröccsen benne.
Amikor magamhoz tértem, Zsiga bácsi kanapéján hevertem, velem szemben az öreg lélekbúvár a hasát fogta a nevetéstől.
Na hát, ilyen fura komplex figurával még nem találkoztam, pedig az a Jung se kutya. Na menjen, fiam, szálljon hajóra, várja magát az új világ.
Aki időzavarban szenved, annak rossz az időbeosztása, nincs időérzéke, vagy túl sok a dolga. Régebben inkább az első két jelentése volt elterjedtebb, ma már inkább a harmadik. Persze legtöbbször a három együtt jár, kiegészíti egymást. Akinek túl sok a dolga, annak többnyire rossz az időbeosztása, és elveszíti az időérzékét. Napjainkban pedig az is benne van, hogy nem méri fel a saját képességeit, cselekvéseinek valós időtartamát, nem ismeri a saját munkavégző határait. Vannak, akik ennek kapcsán egyenesen népbetegségről, az ember szenved az időzavarban beszélnek. Legtöbbünk sokkal több munkát vállal, mint amennyit el tud végezni szenvedés nélkül. Kedves hallgatóm, figyelj, mert gyanús lehet, amikor közvetlen környezetedben is olykor egyfajta dicsekvésként hangzik fel, vagy te magad mondod sokszor, vagy egyre gyakrabban, nem érek rá ilyesmivel foglalkozni. Olvasni, sétálni, hetente bár egyszer barátokkal találkozni, a gyermekeket elhozni az óvodából. Úgyhogy szerintem ez sincs időd meghallgatni, pedig rólad szól.
Sajnos be vagyok havazva.
Jelzik a fiatalok igen kifejező orgóban, amikor szüleiknek kellene segíteni. Majd holnap, vagy inkább holnap után, majd egyszer. S aki hallgatja ezt, egyre inkább arról győződik meg, hogy ez a holnap a soha napja. Ebből a szempontból az időzavar annyi, mint túl sok munka, elfoglaltság. Ez annyi, mint sikeres szakma vagy vállalkozás. Ez annyi, mint jó sok pénz. Ez nyilván annyi, mint kellemes élet. A logika szabályai szerint így kellene ennek lennie. De a mindennapok fittyet hánynak a logikára. Nem az a baj, hogy az időzavaros ember állandóan csak nem mindenhonnan elkésik, hanem az, hogy lemarad fontos dolgokról. Hogy csak egy példát mondjak. Lóhalálában még éppen időben odaír a kedvesével, barátjával való találkozóra, vagy eszébe jut, hogy ők mindjárt jönnek, de közben lemaradt a készülődésről. A világirodalom egyik legnagyobb mesélő pedagógusát, Antoine de Saint-Exupéryt idézem a kishercegből, amikor a kisherceg váratlanul betoppan a rókához. A róka ezt mondja. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy akármikor jössz, sohasem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Időpazarlás! Vitatkozik a rókával, így Exupéryvel is az elfoglalt és cinikus üzletember. Időveszteség! Állítja a politikus és hasonló hivatali hatalmasság, miközben fogadó óráján elhelyezkedik íróasztala mögött, és kinyitja a laptopját, hogy egyetlen perce se vesszen kárba várakozás közben. Erre a megerősítésre vártam. A lelkem mélyén mindig tudtam, hogy így van, és most valaki megfogalmazta helyettem is. Örvendezik az időmilliómos a róka szavainak. Felsorakoztatja elméjében azokat, akikkel találkozni akar, akikhez ő megy, akiket ő vár, már is eltervezi a következő napokat, és fölveszi a telefont, hogy türelmesen megszervezze, egyeztessen. Jaj, csak hozzád hasonló időmilliómosokat hívjál. Tanácsolom, aggódom érte én, féltve jut a csalódástól, visszautasítástól. Azzal vigasztalódom, hogy a szelíd tervezgetés is jó idő az időmilliómos számára. Csöppet sem számít idővesztességnek, netán időpazarlásnak, mert ott bujkál benne a szeretet. A szeretetben eltöltött perc, óra, nap pedig ízelítőt ad az idő végtelen nagy lelkűségéből.
Egy térd bolyong a föld színén. Egy térd. Csak. Semmi több. Nem is farúd, nem is szirén. Egy térd. Csak. Semmi több. Egyszer csatán egy férfiút lőttek agyon, s agyon. Sértetlen csak a térd maradt. Óvta az ég nagyon. Egy térd bolyong a föld színén, egy térd, csak, semmi több, nem is farúd, nem is szirén, egy térd, csak, semmi több.
Mint a hegyi vidra, mondják, úgy úszhatott akkor az én apám. a sárga iszapágyban egy lélegzettel kutatni az elmerült test után, pillanatig sem engedve őrült sietségi fajulni a végtagok kaszáló mozgását, hidegen számolva a lápos lomha, de könyörtelen sodrával, nem különben a mélyben tovahúzó gyorsabb, hűvösebb áramlatokkal, eszeveszett józansággal fülelve az egyetlen tájékozódási pontra, a jobb partról szinte folyamatosan süvöltő asszonyi hangra, anyám gyönyörű sikolyában találva meg a halántékán doboló sürgetés eleven forrását, de nem figyelni a megformált szavakra, hanem tiszta fejjel a zúgó egy hideg, gyors latolásait követve fésülni át az ajzatot, tenni, amit kell, egyé válni a világ egyetlen teendőjével, amely eldönti, hó, nem az üdvösségét, legfeljebb csak a jóvá tehetetlen nyomában zúgó átok pillanatnyi állását, egy lélegzettel kísérteni meg tehát a rettenet néma mámorában feszülő végzetet, mert feljönni nélküle, gondolta benne valaki, valahogy helyette talán, hidegen villódzva szíve is ágyéka között, mert ő most végképp nem ért rá gondolkodni, feljönni nélküle, a fiú nélkül, robbanásig feszült tüdeje dagadó nyakerei ellenében tudta ezt most odalent, és ebben a gondolatban már nem volt semmi tragikum, csak a torokban lüktető szégyen. A test nélkül, nélkülem, tudta benne most véglegesen valaki, nem lehet, nem szabad világra jönnie immár. Mert arccal az égnek némán merült el a fiú a zöld derengésben, súlyos félálomban csusszamva le a pálma matrac forró tűzpiros vásznáról, példás megadással engedve a testén kapva-kapó lápos lágy locsanásainak, ahogy mohó öleléssel veszi gondjaiba őt, és a megérett idő feltartózhatatlan követelését lomhán, de biztosan vezeti valami végképp nem sietős, de elódázhatatlan végkifejlet a fiú álmatag átváltozása felé. Mert látott a fiú szivárványhalakat, és a víz tündöklő falait, hallotta a gerince mentén tovarezgő metsző szirén hangot, anyja gyönyörű sikolyát, amiből megrendülés nélkül vehette most tudomásul, hogy az az ő a fiú halálát hirdeti fennen, a jobb part elképzelhetetlen magasságából, az előre vágtató emlékezet irgalmatlan, szerelmes tüzében égetve fel a világ gyarló kötélzetét, a pálmamatrac, a kirándulás, a behűtött görögdínye átvérző jelenét, túlcsapva a baj bestiális sürgetésén, a fájdalom jéghideg vasáról szólt ez a hang, az asszonyi sikoly hátborzongató dialektusában megörökített haláról, a kiolthatatlan emlékezetről és az anyában élő fiúról egyszers mind. A fiúról, aki a lápos iszapjában most előre emlékezhetett, hisz örökké valóvá lett maga is egy tébolyult dalban, feledhetetlen és hallgatag. Apám a lápos mélyén úgy tört rám, mint egy ragadozó, mint egy gyöngyhalász, mint egy angyal. Majd a torkából kizúduló dörgő robaj, ami sokáig ott rezeg még a part fűzein, bokrain, a recsembe táruló gége állati zöreje, amely alig, hanem az én nyeklő szopránomat volt hivatott leleplezni, a kitátott, elfeketülő szájjal felénk rohanó anyám elől, kinek hangja nem sokára ostorként vág végig rajtunk, ahogy az árnyékában fekszünk apám meg én. Percegig zihálva még a lábai előtt a perzselő homokban, és ott, egymásra roskadva értjük meg igen jól, hogy odalent sem jelenthetett ez úgy Isten igazából mást, mint amit itt a kopaszpart homokján anyánk fölénk boruló árnyékában jelenthet, a dénes irén megbabonázó illatától terhes forró áramlatban, hogy a kurva anyádat, az édikédét tudott, Pista, na azt! És hogy áttetszőbb még soha nem volt a világ.
Magamban bíztam elejétől fogva. Ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam, Születtem, elvegyültem és kiváltam. Meg is fizettem kinek, ahogy mérte. Ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a kedve. Sikáltam hajót, rántottam az ampát, okos urak közt játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár, éltem, és ebbe más is belehalt már.
Lehet-e, hogy több ez az élet, mint amit enyémnek nevezünk? Mint egy utazás a téren át, vagy egy történetecske. Többe az élet, mint amit a test érez, mint amit az elme ki tud következtetni a megtapasztaltakból. Vajon mi, akik lélegzetvétellel kezdjük, függünk-e a formától, és véget érünk-e a halállal? Vesd le magadról a szerepeket és neveket, és nevezd meg nekem azt, ami visszamarad. Azt, aki valójában vagy. Azzal mérjük a sikert, amit felhalmozunk, vagy a kötődésekkel, amiket kialakítunk, vagy a tettekkel, amiket megteszünk, ám ezek is tova tűnnek. Bárhogy is próbálunk a formához ragaszkodni, a forma el fog pusztulni. De a forma egy táncában benne rejlik a lehetőség, hogy meglássuk a még megszületetlent. És az is, hogy eldobjuk ezt a lehetőséget, és beleragadjunk annak eljátszásába, akinek magunkat gondoljuk. Ez az életed véget érhet bármikor. Hol van a figyelmed? Hol az imád? Hol van a dalod? Egyszer csak hangot hallasz, amely arra hív, hogy szabadulj ki leláncoltságod és téves énképet köréből, hogy fölébredj az álomból és végre fölfedezd. Lényed igazságát, mielőtt a test meghal, hogy mielőtt lepereg az utolsó jelenet, meglásd a vásznat, amire az vetül, lásd azt, ami lát engem és téged, és akkor tudni fogod, hogy valójában ki vagy te. Hogy valójában kik vagyunk.